A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami Atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek, fennálló énekül a 208. dicséret első versét, jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Helyeinket, és így énekeljünk tovább a 760. számú énekünket, bár bűn és kingyötör, és nehéz bár szívem. Jöjjetek testvérek, és imádkozzunk. Hálás szívvel állunk meg színed előtt ezen a vasárnapon is a gyülekezet közösségében, örökké való Istenünk, édesatyánk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy ennek az éneknek több sora már nem vonatkozik ránk, mert már nem gyötör a bűn és a kín bennünket, hiszen boldogan énekelhettük azt is, hogy kegyelmed enyém. Köszönjük, ha megtapasztalhattuk már ezt a felénk irányuló, Krisztusban átölelő bűneinket megbocsátó, örök életet és üdvösséget adó kegyelmet és szeretetet. Magasztalunk téged, hogy ebből élhettünk az elmúlt napokban is, és köszönjük neked, hogy ez a mi lelki tőkénk, amiből élhetünk, ennek már a kamatai is jelentősek, az előttünk levő napokban, hetekben, sőt, hátra levő időnkben is. Köszönjük, hogy Jézusban bízva szívünket átadtuk neked, nem is mi adtuk át, hanem te vontad magadhoz örökkévaló szeretettel, amivel szerettél. Köszönjük, hogy a te közelséged jó nekünk, és jó nekünk benned élni és lenni, ahogy az apostol is vallotta. Kérünk téged, hogy áld meg mai alkalmunkat is, az ígét, köszönjük, hogy anyák napja van, és hálát adhatunk neked az édesanyákért. Köszönjük, hogy azok emléke pedig, akik már elmentek a minden élők útján, áldottak emlékeinkben. Köszönjük minden ajándékodat, testit és lelkit, amivel megajándékoztál bennünket. Kérünk téged, Urunk, hogy szent lelked által gyújts világot értelmünkben, szívünkben, és gyújtsd meg szövét nekét áldott szent ígédnek. Jézus Krisztus nevében kérünk, hogy hallgass meg és könyörülj rajtunk. Amen. Testvéreim, Isten igéjét olvasom a Királyok második könyve 4. fejezetének első 7 verséből, mivel kicsit hosszabb szakasz, ezért foglaljunk helyet, és most így hallgassuk Isten igéjét. És kiáltott egy asszony a próféták fiainak feleségei közül Elizeushoz, és mondta: a te szolgád az én férjem meghalt, te tudod, hogy a te szolgád félte az urat. Eljött pedig a hitelező, hogy elvigye mind a két gyermekemet, hogy neki szolgái legyenek. Mondta neki Elizeus, mit cselekedjen veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban. Mondta az, a te szolgáló leányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Akkor mondta, menj el, kéri ott kin minden te szomszédittól üres edényeket, de ne keveset, és menj be és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindenik edénybe, a tele edényt állítsd félre. És elment ő tőle, és bezárkózott az ő fiaival, azok hordták neki az edényeket, ő maga pedig csak töltögetett. És mikor megtöltötte az edényeket, mondta az ő fiának, hozz ide még egy edényt. Felelt az, nincs több edény, és akkor megállott az olaj. És elment és elmondá ezt az Isten emberének, az pedig mondta, menj el, add el az olajat, és fizest ki a hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Kedves testvérek, ma anyák napja van, és a 10. Isten tiszteleten majd közöttünk lesznek a gyerekek is, és köszöntik az édesanyákat, nagymamákat, esetleg dédmamákat, vagy keresztanyákat is. És ilyenkor mindig szeretek arról szolgálni, hogy a Bibliában milyen édesanyák vannak. Ilyen édesanya képek a Bibliában, akik tulajdonképpen a gyermekeik felé lettek áldássá. Anyák napja arról szól általában, ugye, hogy a gyermekek köszöntik az édesanyát, de a Bibliában pedig sokszor azt látjuk, hogy az édesanyák hogyan nevelik a gyermekeiket. Erről beszél Isten igéje sok helyen. A Bibliában vannak olyan anyák azért, akik rosszra, hitetlenségre tanítják a gyermekeiket. Van olyan anya a Bibliában, aki egyenesen gyermekgyilkos, tudjuk az Ószövetségből, de ez a történet a Biblia egyik legkedvesebb története, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy az olajat töltögető asszony. Férje próféta tanítvány volt, olvassuk az igében. Valószínű, hogyha próféta tanítvány, akkor Elizeusnak volt szolgája, Elizeus köréhez tartozott. Ezeket nevezték abban az időben így, hogy próféta tanítvány. aki valószínűleg életét oda szentelte ilyen módon az Úr szolgálatára. Úgy elgondolkoztam, testvérek, hogy azért nem tudott ez a férfi meggazdagodni, mert ő ezzel volt elfoglalva. Nem földet művelt, nem állatokat tartott, nem vállalkozást indított, hanem ő az idejét és az erejét erre adta, hogy az Úr prófétájának szolgája, vagy esetleg szolgálója lehessen. És látjátok, testvérek, az ilyenből nem nagyon lehet meggazdagodni. Az ilyen szolgálatból nem nagyon lehet pénzt gyűjtögetni. Azt olvassuk róla, hogy félte az Urat, tehát minden bizonnyal nem hamis, hanem igaz tanítványa lehetett az Úrnak. Ezt azért mondom a testvéreknek, mert az utóbbi időben nagyon sokat foglalkoztat egy kérdés. Az egyházunkban a nyugdíjintézetnek a vezetője kiszámolta, hogyha így megy tovább a lelkészi jelentkezések a teológiára, teológusok jelentkezése a teológiára, akik vállalják a lelkészi szolgálatot, ha ilyen tendencia lesz az elkövetkezendő évtizedekben, akkor kiszámolta, hogy 2090-re, hát ez bennünket már nem érint, ugye itt a 2090-es dátum, de kiszámolta, hogy 2090-re nem lesz szolgálatban álló református lelkész Magyarországon. Ezt egy lelkészi gyűlésen mondta el, aztán egy másik ilyen trauma az volt, mikor kerestük ennek az okát, akkor a Reformátusok lapja hirdetés rovatában, ahol állás hirdetések is vannak, nem régen, néhány hónappal ezelőtt két gyülekezet is hirdetett lelkészi állást. Ugye ezekben a lelkészi állásokban meghirdetik a fizetéseket is. Hát az egyik 90 ezer forintot ajánlott, a másik az gavalléra volt, a 120 ezer forintos fizetést ajánlott. Szóval, testvérek, ezt csak úgy mondom, hogy van miért imádkoznunk, meg könyörögnünk, és legyen ez is ima témátok, hogy Isten szolgálatára ma, úgy, ahogy akkor próféta tanítványok álltak be, ma is álljanak be Isten szolgálatára ilyen próféta tanítványok. Nagyon érdekes, majd itt lesznek a gyerekek, itt voltak a konfirmandusok, és a gondnokunk, aki köszöntötte őket szombaton, megemlítette, hogy ő is itt konfirmált 62 vagy 65 évvel ezelőtt, már most pontosan nem tudom, és mondtam úgy viccesen utána nekik, hogy na, rajta, lehet, hogy 60 év múlva valaki közületek áll itt, mint a gyülekezet gondnoka, és elmondja, hogy ja, 60 évvel ezelőtt, vagy 60 valahány évvel ezelőtt én is itt ültem ezekben a székekben, és én is akkor konfirmáltam. És amikor meghal ez az ember, a próféta tanítvány, akkor egyedül marad az özvegy és a két fiú. Látjátok, Isten gyermekei életében is vannak nehézségek, krízisek és problémák. Ők sem mentesek az ilyen tragédiáktól. Valószínűleg még fiatalon halhatott meg, vagy fiatalabb volt ez a próféta tanítvány, és egyedül maradnak, elfogy minden, és elkezdenek éhezni. Elkezdenek éhezni. És akkor az éhezés miatt muszáj neki hitelt felvenni. Abban az időben azért Izraelben is, ne felejtsük el, testvérek, hogy inkább ilyen uzsora kamatra adtak kölcsönöket. Hiszen ugye a példabeszédek könyvében, amit nyilván, ugye még akkor nem biztos, hogy ismertek, de ott azért az Isten népe között volt egy olyan, hogy egyik segítse a másikat. Tehát ez valószínűleg egy könyörtelen uzsora, kamatot szedő, hitelező volt, aki sokszorosan hajtotta be azt, amit kölcsön adott. De hát úgy volt az ember, hogy elfogadja azt is. Mint ahogy ma is, testvérek, nagyon sok ember így van, hogy elfogadja, mert a gyerekei éheznek, de a mai korban, és főleg itt a második kerületben azért nem ez a döntő, hogy a gyerekek éheznek. Mégis, testvérek, a boldog mondásokból hadd hozzak egy igét, mert a boldog mondások azt mondják, hogy vannak, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Tehát mást is lehet éhezni, és más is lehet szomjúhozni, nem csak a kenyeret, meg a betevőt. Más éhség is lehet. És itt testvérek, a gyerekek, ha nem is fizikálisan éheznek, de lelkileg vagy szellemileg mindenképpen van egy nagy éhség. Amit aztán az édesanyák vagy betöltenek, vagy az édesapák, vagy betöltenek, vagy nem. Vagy látnak, vagy nem. Vagy orvosolnak, vagy nem. Eszembe jutott az, hogy néhány nappal ezelőtt itt hallottam, ment egy édesapa a gyerekével. Körülbelül 6 éves gyerek, és hát önkéntelenül is az ember ugye hallja, hogy mi történik, és megdöbbentett az, hogy sétáltak egymással. Lehet, hogy rábízta az édesanyja, hogy vidd már le a gyereket egy kicsit sétálni. Ugye kutya helyett a gyereket is néha meg kell sétáltatni. És az édesapa bekapcsolta a telefont, és nagy hangon, úgyhogy én is hallottam mindent, valami mesét hallgattak. Szótlanul mentek egymás mellett, egy mesét hallgattak, de valami őserdei fegyverkezésről, hogy melyik törzs mennyi fegyvert gyűjtött össze, valami ilyesmi volt a úgymond mesének a tárgya. Úgy elgondolkoztam azon, testvérek, hogy ez egy kis éhező gyerek. Lehet, hogy ugyan van apja, meg van anyja, de az, hogy közben az apja ott beszélgetne neki, vagy hát annyi mindent lehetne nézni, ugye? Lehetne nézni a bogarakat, a virágokat, a növényeket, a fákat. El lehetne mondani, hogy mi mire való. Így Isten teremtette. Lenne közöttük valami kontaktus, kommunikáció. Hát nem egyszerű bekapcsolni egy mesét, és közben még sétálunk. Lehet, hogy ő meg mást hallgat a fülébe, azt nem is néztem, van-e valami. Lehet, hogy ő egészen mást hallgatott, de a gyereknek bekapcsolja a mesét. Sok ilyen kis éhező gyerek van körülöttünk. Testvérek, a következő, ami érdekes, hogy vajon ez az asszony a gyermekeiért éle? Mert nagyon sok édesanyja elmondhatja, ja kérem, én a gyermekeimért élek. Az ő boldogulásuk, haladásuk, nekem ez a fontos. Ő nem csak a gyermekeiért él, hanem egy sokkal fontosabb dolgot olvasunk róla, az, hogy a gyermekeiért könyörög. A gyermekeiért könyörög. Hiszen egy rettenetes hitelezőnek a markába estek, aki szánalom nélkül hajtja be azt, ami az övé. Semmit nem adott ingyen, szeretetből, kegyelemből, számítás nélkül, hanem mindent azért adott, hogy egyszer majd benyújtsa a számlát. És nagy árat fog kérni ezért a hitelezésért. Ugye tudjuk, hogy ki az ember nagy hitelezője, aki sok mindent nyújt neki, sok mindent odaad neki, de aztán majd eljön és benyújtja a számlát. A Biblia szerint ez a nagy hitelező a sátán, az ős ellenség. Aki semmit nem ad ingyen az embernek. Se lelki, se szellemi értelemben semmit nem ad csak úgy szeretetből. Az csak Istenre jellemző. Aki teremtett és Ádámnak és Évának odaadott egy fa kivételével mindent. Számítás nélkül és szeretetből. Az ellenség azonban nem ilyen. Ő, mint óriási hitelező, ugye eljön és kínál. És kínál javakat, segítséget, kínál megoldást az életre. Legalábbis az ember azt hiszi, hogy ez így van. És elfogadja tőle. Odaadja a gyermekek kezébe a drogot, a cigarettát, a zenét, a technikát, a dicsőséget, a törtetést, a szórakozást, a paráznaságot, a trágár beszédet, és azt mondja, hogy élvezd az életet. Egyszer élsz, ki kell élvezni mindent, mindent szabad, hiszen eladó az egész világ. Eladó az egész világ, és egyszer csak majd benyújtja a számlát. És akkor kiderül, hogy igen, semmit nem adott ingyen, semmit nem adott kegyelemből, vagy szeretetből. Elhiteti az emberrel azt, hogy nem olyan nagy dolog ez. Nem olyan nagy dolog ez. Most itt sorolhatnám, testvérek, vég nélkül azt a lelki és szellemi áramlatot, amely felénk folyamatosan áradt. Akár vallási, akár csak testi értelemben. Emlékszem rá, amikor bejött a karizmatikus mozgalom a 78 körül, 79-70-es évek végén, bejött a Los Angeles-i karizmatikus mozgalom, és mi mondtuk akkor, hogy nem, ez, itt valami nem stimmel. Aztán eltelt néhány év, a hitelező jött a számlával, és akik ebbe beleestek, mind a pszichiátrián kötöttek ki. Ha nem a pszichiátrián kötöttek ki, akkor istentagadók lettek, elfordultak teljesen az Úr útjától, meghasonlottak, és megtagadták az Urat. Lelki és szellemi áramlatok. Majd ma fog egy testvérünk előadást, illetve ifit tartani a Pilates tornáról, mert egyik gyülekezetben itt a környéken nagy ribillió támadt, mikor a lelkész azt merte mondani, hogy itt valami nem stimmel, testvérek, nem kell nekünk ehhez senkinek az úgynevezett módszere, ehhez a tornához, hogy valaki elkezdjen tornázni. És én csak annyit mondtam neki, mivel ő kidolgozta a témát, én nem vagyok ennek szakértője, de én csak annyit mondtam, hogy érdekes, hogy itt is, ha a környéken a testvérek megnézik, mindig úgy van kiírva, hogy yoga and pilates. Tehát mindig a jogával együtt van. Ezt csak úgy mondom, hogy azért ez furcsa. Azért ez nem véletlen. Tudnék ugyanazok a gyökerek. Csak át van nevezve, mert most már a jogát lehet, hogy olyan hívőbb körökben nem nagyon lehet eladni. Mondom hívőbb, vallásos körökben el lehet adni mindent, ott mindenre vevők. Ezért valami más nevet kell nekik reálni, úgy, mint a hal, amikor megszokja már a csalit, akkor a horgász valami másikkal próbálkozik, mert a másikat már megszokták. Akkor valami új csali kell rá, akkor nevezzük át. De ugyanaz a gyökér. És testvérek, hát ugye a gyerekeink így járnak, illetve hát sokak gyerekei így járnak a kungfutól, a judótól, a mindenféle úgymond önvédelmi sporttól, hogy magát meg tudja védeni. Ugye? Nem mintha bennünket az Úr nem védene meg. Mintha az övéi nem az ő tenyerén és kezében lennének, nekünk magunkat kell megvédeni. Szóval ezt csak azért mondom, testvérek, hogy vég nélkül lehetne sorolni azokat a lelki, szellemi, testi hatásokat, amelyek ilyen hitelezői körbe tartoznak, amelyek adóssá teszik az embert. Annyira adóssá tud tenni, testvérek, az ördög, hogy Pál apostol felsóhajt a római levélben, és azt mondja, hogy oly nyomorult ember, kicsoda szabadít meg e halálnak testéből. Kicsoda szabadít meg e halálnak testéből. Mert testvérek, az íge azt hirdeti nekünk ebben a szakaszban, hogy mert ebből van szabadulás. Van egy megoldás. És ez az asszony kihez fordul segítségért? Az Úrhoz, az Isten emberéhez. Mert testvérek, a Biblia azt mondja, hogy oda mindig mehetünk. Amint vagyunk, úgy mehetünk. És csak oda kell mennünk. Érdekes, hogy ez az asszony nem kezd el fogadkozni, hogy hát majd plusz munkát vállal. Majd harmadik műszakot. Hogy többet keressen. Nem másik kölcsönt vesz fel, hogy abból törleszthesse ezt. Hanem Istenhez megy. Mintha tudná, hát ő még nem tudhatta, hogy kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert nagy a tét a fiainak a sorsa. Nagy a tét, testvérek, a fiainak, a gyermekeinek a sorsa a tét. Pedig Elizeus nagyon szegény volt. Mégis hozzámegy, hogy segítsen. Mert tudja, hogy nem abból fog segíteni, ami az övé, hanem onnan fog segíteni, aki az ő Istene, aki az övé. Amikor oda megy Elizeushoz, megkérdi Elizeus tőle, hogy mit tehetek érted? Nagyon érdekes, hogy mi, akikhez többször fordulnak, úgymond kéregetők, ugye, lelkészekhez. Bár megjegyzem, hogy az előző szolgati helyemen sokkal több volt a kéregető, mint itt. Hát lehet, hogy ebben ugye a földrajzi fekvés is számít, hogy nem a főút mellett vagyunk, nincs nagy torony, hogy lássák, hogy itt templom van, tehát itt véletlenül veszi észre, vagy ha egyik szól a másiknak, hogy te oda menj, mert ott adnak. De hozzánk, akik fordulnak segítségért, ugye mindig azzal fordulnak, hogy mit kérnek. Nyilván pénzt kérnek. És Elizeus testvérek, nem tudom, figyeltük-e, nem azt kérdi, hogy mit adhatok neked, hanem az, hogy mit tehetek érted. Mert ő először is nem adni akar valamit, amivel enyhíti a bajt, hanem tenni akar valamit, amivel megoldást kínál az asszonynak. Mert ezek a koldusok, testvérek, mindig csak enyhíteni akarják a bajt. Ez a baj. Ez a nehéz. Kérnek 100 forintot, vagy kérnek 200-at, ugye, egy kis kenyérre. Tehát ezek mindig csak enyhíteni akarják a bajt, nem a megoldást keresik. Mert az Úrnál van az élet megoldása. Nagyon érdekes ez a kérdés, hogy mi van a te házadban? Mi van a te házadban? Megkérdi Elizeus. Vajon miért kérdezhette meg Elizeus, hogy mi van a te házadban? Most én egy érdekes megközelítést fogok a testvéreknek elmondani. Hollandiában tanultam, tudnélik, ezt a, mikor ott voltam a szigorú református egyháznál egy tanulmányúton, és kérdeztük, hogy nálatok ez hogy van, ha valaki a gyülekezetből segítséget kér, és azt mondja, hogy először is 3 férfi, olyan diakónus szerük, meg akik egy kicsit konyítanak a pénzügyekhez, kimegy a lakására a testvérnek, és először is bekéri tőlük azt, vagy tőle, vagy tőlük azt, hogy na testvér, hát mennyi a bevételed, mennyi a kiadásod. Utána néznek, mi van a te házadban. Hát ha ott mit tudom én, egy 2 milliós házi mozi rendszer van, akkor ugye azt mondják neki, hogy hát testvér, nem kellene egy kicsit kisebb televízióra cserélni a nagy házi mozi rendszert? Most csak példát mondok. Nehogy azt gondoljátok, ha valakinek házi mozi rendszere van, akkor az rögtön cserélje ki, ha hazamegy. Legyen neki, nyugodtan. De értitek a kontrasztot? Értitek a kontrasztot? Mi van a te házadban? És mit mond az asszony, hogy ott semmi nincs, csak egy korsóolaj? Hát nem nagy érték volt akkor, valamennyit jelentett, de ez volt a legnagyobb érték az asszony házában. Nem a házi mozi rendszer, nem a nagy okostelefon, vagy sorolhatnánk a ma divatos cuccait, meg cikkeit. Azt mondja, nincs csak egy korsóolaj. Nem sok minden van. És akkor Elizeus azt mondja, hogy hát csak egy korsóolaj van. Akkor menj haza. Mert Isten azt a keveset is meg tudja áldani és gazdagítani, amivel te rendelkezel. Isten azt a keveset is meg tudja áldani, és meg tudja gazdagítani. Akkor menj el, kérj korsókat, de ne keveset, zárkózzál be, és kezd el az olajat töltögetni. Ugye egyik lelki pásztor olyan címmel szolgált erről valamikor, hogy Istennél nincs olajválság. Istennél nincs olajválság. Menj be, kérj korsókat, de ne keveset. Testvérek, na itt jön az asszonynak a hite. hogy úgy látszik, nem csak a férje volt hívő ember, hanem ő maga is az. Ez egy hívő édesanya. Ez egy hívő asszony. Mert elkezd menni, gondolom, hogy először a szomszédokhoz, ismerősökhöz, üres korsókat kérni. Mert tudnélik, ez a hitnek a próbája, hogy amit az Úr szolgája mond, azt elfogadom-e? Arra ráállok-e? Bibliában több ilyen példa van, ugye? Mert ez úgy látszólag olyan bolondság. Ez látszólag olyan megfoghatatlan, nem, hogy üres korsókat kérni, de ne keveset. Ismeritek a mesét biztos, vagy a gyerekkorunkból, vagy akik már a gyerekeknek, unokáknak olvasnak mesét, amikor ugye a szegény asszony elmegy a szomszédba, és mérleget kér, és a szomszéd asszony azt mondja, hogy ugyan mit mérhetnének ezek. Aztán szurokkal bekeni az alját a mérlegnek, és abba beleragad egy aranypénz. Ugye valahogy itt szól a mese, hogy mit mérhetnének ezek. Ugye? Hát nincs ezeknek semmiük. Ugye? Mint én, amikor az egyik faluban evangélizáltam, és akkor volt a paprika botrány. És beszaladt a kislány, hogy a lelkészhez, hogy adja már oda a bosnyátéri piacnak a számát, a nagybani piac számát. És akkor a lelkész felesége mondja, hogy hát nincs tektek mit eladni, hát mit akartok? Dehogy nem, az egész garázs tele paprikával, édesapám ott lapátolja. Másnap aztán már a hírekben hallottam, hogy abban a faluban lefüleltek egy paprika hamisítót. Hát ugyan mit lehetne nektek lapátolni? Hát mi van neked? Mi van nektek? Hát testvérek, lehet, hogy az asszonyt így nevették ki sok helyen, hogy hát minek neked üres korsó? Hát mit akarsz te azzal? Lehet, hogy megmosolyogták ezt az asszonyt. De ő megy, mert a hit az mindig előre visz. A hit az mindig engedelmes. A hit az mindig azt jelenti, hogy akkor is, ha nem realizálható, ha nincs benne semmi észszerűség, de a hit mindig ez, ami nem észszerű. Ami nem megfogható, hanem megfoghatatlan. És elkezdi kérni a korsókat, de ne keveset. Emlékeztek rá, mikor az 5000 embernél azt mondja az egyik tanítvány, hogy hát nincs itt csak 2 kenyerünk, meg 5 kenyerünk, meg 2 halunk. Hát nincs itt csak egy gyereknek ennyi. Nincs csak ennyi. És testvérek, a hit azt jelenti, hogy nincs az, hogy az Úrnál nincs az, hogy csak. Nincs csak. Vajon hisze az ő szavának? Zárkózzál be, és addig tölti az olajat, míg nincs több korsó, és akkor csak megáll az olaj. Csak annyi volt, amennyi korsót kért. Isten sokszor a hitünk mértéke szerint áld és gazdagít meg bennünket. A hitünk mértéke szerint. Ha lett volna még több korsó, akkor még tovább töltögethetett volna. És még több olaja lett volna. És amikor megtelnek a korsók végül, akkor visszamegy Elizeushoz, és elment és elmondá az Isten emberének, és ő mondta, menj el, add el az olajat, fizest ki hiteleződet, te pedig és a te fiaid éljetek a maradékából. Vagyis testvérek, ez az asszony kétszer megy oda Elizeushoz. Először a kérésével megy oda, másodszor a hálájával. Először a kérésével megy oda, másodszor pedig azzal, hogy akkor mit csináljak azzal, ami van. Először azt árja fel, hogy mi nincs. De testvérek, azzal is visszamegy, hogy mi van. És azzal meg mit csináljak. Nagyon érdekes ez, testvérek, mert arról szól ez a történet, hogy nem csak akkor kell az Urat keresni, amikor nincs, amikor szükségben vagyunk. Amikor valami elfogy, amikor valami végére ér. Ó, mennyi minden végére érhet. Végére érhet az erőnk. Múltkor mondta valaki, aki egy beteget ápol, hogy végére ért a türelme. Úgy érzi. Sok év után, hát hogy ne. Olyan sok minden végére érhet. Jaj, de sok házasságban végére ér a hűség, a szeretet, a szerelem. De testvérek, az az asszony nem csak azzal megy, hogy véget ért valami, és nincs, hanem ő abban is vezetést kér, hogy mit tegyen azzal, ami van. Na, ez a nehezebb. Ez talán még nehezebb. Mert tudjátok, a jézusi igében is 10 leprás gyógyul meg, mert mindnek egészség kéne, de csak egy megy vissza, egy samáriai. A 9 meg megy a maga útján, hát már nekem nincs szükségem az Úrra. Már nekem nincs szükségem Istenre. Most már tudom én, hogy mit kell csinálni. Testvérek, azzal, amilyen van, hogy tele van a háza olajos korsókkal, ő nem azt mondja, hogy hát van, ami evidens. Most már nem kell, ez már nem hitkérdés. Ez már észkérdés, hogy hát evidens, hogy eladom, evidens, hogy kifizetem. Nem ő akkor is visszamegy, hogy ezt az Isten emberétől hallja, hogy mit csináljon vele. Hogy mit csináljon vele. Testvérek, a hit próba nem csak akkor próba az életünkben, amikor valami nincs, hanem higgyétek el, hogy akkor még nagyobb próba, ha valami van. Ha valami van. Mert az a nagy próbája a hitünknek, hogy akkor is oda megyünk-e az Úrhoz, hogy Uram, mit tegyek ezzel? Mennyit tartsak meg magamnak, és mennyit adhatok el? Mennyit adhatok oda? És mi az, amiből én éljek? Ó, testvérek, bizony nem csak a nincstelenségben vagy szűkölködésben kell oda mennünk Istenhez, hanem akkor is, amikor van. A hit drága kincse, örök és főjavunk. Ő a jólétben sem feledkezik meg Istenről, hanem vezetés alá rendeli az életét. És megmenekülnek. Azzal kezdődött a történet, és azzal kezdtem én is, hogy van egy olyan hitelező, aki mindent akar. Adós rabszolgának viszi a 2 fiút, ugye? Mert általában abban az időben ez így volt, ha valaki nem tudott fizetni, akkor elvitték a fiakat adós rabszolgának. Szolgálatára hajtja őket. Testvérek, ő azért jön, ugye? A sátán nem egyébért jön, hanem hogy ő jön, raboljon. Jézus Krisztus mit mondott az igében? Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben éljenek. Én azért jöttem. Vajon melyik rabtartó? Vajon melyik úr, bocsánat, így mondom, mert Jézus nem rabtartó, bár az ő gyermekei is rabszolgák lesznek. De ez boldog szolgaság, mert ők nem szolgák lesznek, hanem fiak. Emlékeztek, mikor a tékozló fiú azt mondja, hogy csak szolgává tegyél. Nem, ez az én fiam. Mert csak a hitelező akar bennünket, csak a sátán akar rabszolgává tenni, Jézus Krisztus fiává, gyermekévé akar tenni bennünket. És valakik befogadták őt, hatalmat az adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek, akik nem vérből, sem férfiúnak indulatából, hanem Istentől születtek. Istentől születtek, és így megmenekülnek. A házi áldásban van egy olyan mondat, amiben sokszor belekötnek többen. Én gyermekkoromban láttam először a nagymamám szobájának a falán, és annyira megragadott engem, ugye az utolsó sor úgy van, hogy hol Isten, ott szükség nincsen. És sokan belekötnek ebbe, hogy hát ott is lehet szükség. Látjátok, igen, de csak átmeneti. Csak átmeneti. Hol Isten, ott lehet harag, de csak átmeneti. Hol Isten van, ott lehet hűtlenség, mert a mi emberi szívünk erre képes, de csak átmeneti. Mert a nap nem megy le a haragon, ugye? Mert tudja az igét a hívő. Azért, mert a hűtlenség hűséggé lehet, a szeretetlenség szeretetté, Mert ahol ott van az Isten, ott minden csak átmeneti. Lehet átmeneti krach, átmeneti krízis, átmeneti hiány, de olyan Istenünk van, aki be fogja tölteni a ti szükségeteket az ő gazdagsága szerint. Sokszor nem úgy, ahogy én várom, kérem vagy képzelem, hanem az ő gazdagsága szerint. Jó ehhez az Úrhoz tartozni, neki szolgálni. És azt hiszem, hogy ez a próféta tanítvány özvegye is gyermekeivel együtt boldogan lett. Nem olvasunk róla tovább a Bibliában, de azt hiszem, hogy boldogan lett Isten gyermeke, és Elizeusnak is segítője. Adja az Úr, hogy az életünket, ez az íge is, erre vezesse, testvérek, hogy fizessünk az Úrnak egész életünkkel, és valljuk azt, amit a Halleluja ének így mond, egész éltem sem lesz elég, zengnem az ő dicséretét, az ő szabadításáért és gazdagságáért, amivel mindennel megajándékoz Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Amen. Imádkozzunk. Hálásan köszönjük neked a te örök érvényű ígédet, Urunk, és magasztalunk téged, hogy nem csak figyelmeztetsz bennünket, hanem bátorítasz is. Mert mindennel lehet hozzád menni, mindent meg lehet veled osztani. Életünknek a nagy kérdését és kisebb dolgait is, mert gondviselő jó atyánk vagy, drága Urunk. És köszönjük neked, hogy ennek az asszonynak a szükségét is te töltötted be. Lehet, hogy ő nem erre gondolt, de mégis megoldódott az élete. Oda mert hozzád menni, és mert engedelmeskedni, mert hinni, és üres korsókat kérni, mert ezt mondta az Isten embere neki. Ó, bár ennyire ráállnánk minden nap a te igéd áldott üzenetére, Urunk. Ha ez határozná meg a gondolkozásunkat, hogyha bármilyen értelmetlen is valami értelmet és célt kapna a drága hitben, amivel megajándékoztál. Köszönjük neked hálaadással, Urunk, hogy betöltöd a szükségünket. Betöltöd mindazt nem csak testi javakkal, hanem lelki gazdagsággal is, amivel úgy éreznénk, hogy hiányunk van. Kérünk téged, hogy töltsd be ezt a hiányt. Hogyha valakinek fájdalma van, szomorúsága, gyásza van, ha valakinek nincs egészsége, kérünk téged, hogy te töltsd be az űrt, a hiányt. Te adj vigasztalást, reményt, erőt a mindennapokhoz. Add, hogy ne legyünk elbizakodottak. Bocsáss meg, Urunk, hogyha van, akkor már nem fordulunk hozzád. Akkor mi magunk osztjuk be, szortírozzuk, és a magunk feje után járva, és a magunk útját elképzelve megyünk előre. Engedd, hogy tőled függjünk életünk minden kérdésében. Hadd kérjünk téged ezen a mai napon, Urunk, hogy áld meg ezt a hónapot is, amit elkezdhettünk. Áld meg életünket, szeretteinket, közelben és távolban. Eléd hozzuk betegeinket, eléd visszük gyászolóinkat. Eléd hozzuk a háborús helyzetet, Urunk, te adj békét, áld meg Kárpátalján a testvéreket, gyülekezeteket, a ma hirdetendő igét, ott is a szószékeken. Kérünk téged, hogy te vess véget a háborúnak, te szólj bele a nemzetek, népek életébe, sorsába. Imádkozunk a felelősökért, hogy adj nekik valamiféle bölcsességet, Urunk, és hogy ne esztelenül cselekedjenek. Kérünk téged, hogy most csöndes imádságban, amit eléd hozunk, légy kegyelmes meghallani, és legyen meg a te akaratod mindenben. Amen. az Úr Jézustól tanult imád közösen mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvérek, a hirdetéseket szeretném elmondani még. Nyári napközis gyermekhétre még lehet jelentkezni, a részvételi díj befizetése a mai napon van. Jövő vasárnap a két Isten tisztelet között presbiteri fogadóóra lesz a 13-as teremben. Megjelent a Biblia és Gyülekezet újság legújabb száma. A mostani számnak a témája egy nagyon aktuális és sokunkat érintő kérdés, keresztényként az online térben. Ezt járja körül minden újságcikk, hogy keresztényként hogyan lehet az online világhoz viszonyulni. Hirdetem a testvéreknek, hogy elhunyt Tornai Endréné, Virágos Zsuzsanna, 88 évet élt testvérünk, aki itt volt közöttünk, míg tehette minden vasárnap. Temetése május 19-én, 16 órakor lesz a Zugligeti templom urna temetőjében. Záró éneket énekeljünk az áldó ige előtt, a 798. számú éneket, 798, hűséged végtelen, Atyám Nagyisten.
Thank you.
áldó igeként azt hallgassuk, amit a gyerekek majd aranymondásként fognak tanulni a következő istentiszteleten. Jézus Krisztus mondja, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Amen.